Hadd mondjak még egy fohászt, mielőtt olvasom az ígét. Urunk, úgy vágyunk ennek az éneknek a valóságát szívünkben érezni, tapasztalni. Mit jelent, hogy nem kell félnünk, hogy te a karjaidba zártál, hogy te mondod azt, hogy a tiéd vagyunk. Jöjj, drága szent lelked által, és gyógyíts minden megtörtséget, sebzettséget, ami ennek kapcsán feljön bennünk, aktiválódik. És jöjj, munkád a bizalmat, munkád a hitet, az otthonra találtságot most benned. Ámen. Máté evangéliumának 6. részéből olvasom a 25-től a 34. versig. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit tegyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek, nem fáradoznak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül, akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten. Nem sokkal inkább titeket kicsinyítőek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Szerintem sokunknak az egyik legkedvesebb ígéje ez a szakasz. Szeretjük újra és újra olvasgatni, magunkhoz ölelni. És talán azt is elmondhatjuk, hogy nincs a világon egyetlen egy ember sem, aki valamilyen módon ne tapasztalta volna meg, hogy mit jelent aggódni. Nem a háborús és járványhelyzet szülte köztünk az aggódást, az csak még jobban felerősítette, amit egyébként régebbről és közelebbről is nagyon jól ismerünk. A jelenre és jövőre nézve kimondott vagy ki nem mondott félelmeink valóságát. Az elmúlt hetekben olvasott igeszakaszok folyamatos önvizsgálatra hívnak minket. Hol van a szívünk kincse? Hogyan határozza meg Krisztushoz való tartozásunk, imádságainkat, adakozásunkat és böjtölésünket? Múlt héten pedig Isten szeretetére alapozva hallhattuk a felhívást, hogy őt válasszuk a mammonnal, a bálványainkkal szembe. És csak is miután hangzott a tanítás arról, hogy mi a mennyei kincs, a világosság, mire hív Isten szeretete, azután mondja Jézus, hogy ezért mondom nektek, hogy ne aggódjatok. Ha a tanítványok atyává lesz az Isten, akkor ő rá nézve másként imádkozhatnak, másként bőtölhetnek, másként bánhatnak az anyagi javakkal. Ma ége szakaszunkat találóan nevezi az egyik írás magyarázó a gondviselésbe vetett hit krízise miatti védőbeszédnek. Mely célja, hogy a keresztény ember szíve újra merje Istenére bízni magát. Jézus tanítása, biztatása arról, hogy miért ne aggódjunk, megkerülhetetlenül szembesít minket életünk alapvető kérdéseivel. Három ilyen kérdést hozok most az ige alapján. Mit jelent számunkra az élet? Kik vagyunk? Mi a célunk? Az első kérdés tehát, amivel mélyen szembesítenek Jézus szavai, mit jelent számunkra az élet? Fizikai szükségletek kielégítését? Vagy egy új alapokon nyugvó, szeretett kapcsolatban élt életet Istennel? Azt mondja Leslie Newbigin, hogy angol lelkész misszionárius, hogy az, hogy hogyan értjük az emberi életet, azon múlik, milyen elképzelésünk van az emberiség történetéről. Mi az igazi, valóságos történet, aminek az én történetem a része. Mindannyian értelmezzük valahogy azokat a dolgokat, amik velünk történnek. Korunként, akár földrajzi területenként is különböző ilyen értelmezési keretek azok, amik meghatározzák a velünk történt dolgoknak a feldolgozását, értelmezését is. Olyan világértelmező történeteknek nevezhetjük ezeket a különböző értelmezési kereteket, amelyek egy-egy időszakban vagy kultúrában életünk célját, értelmét adják. A kérdés mindig az, melyik valóságos történetet szemlélem? Melyik valóságos történet formál meg, határoz meg gondolkodásmódomban és tetteimben? Ha keresztények vagyunk, akkor ma két történet összeütközésében élünk. Az egyik annak a nyugati individualista és metamodern kultúrának a története, amely mindannyiunkra erősen hat, amely az egyén végső szabadságára és az ebből fakadó boldogságra épülés az anyagi javak bőségét, a fogyasztást állítja középpontba. Anyatejjel is ezt szívjuk magunkba. Ez az a történet, ami a társadalmunkat egybe tartja. Míg Jézus az alapszükségletek megléte miatti aggodalomról beszél, addig talán mi itt lévők, ha őszintén magunkba nézünk, az életünkre nézünk, a legtöbben, hála Istennek, nem azért aggódunk, hogy lesz-e kenyerünk, vízünk, ruhánk, hanem sokszor azon, hogy tudjuk-e azt az élet színvonalat biztosítani, elérni vagy megtartani, amit szeretnénk. De nem csak a globális kapitalizmus narratívája határoz meg ma minket, hanem keresztényként Jézus Krisztusban részesei lettünk a Biblia nagy történetének, ami elénk tárja Isten és az ember kapcsolatának létrejöttét, megtörését, megromlását és helyreállítását. Ami beszámol arról, hogy amikor megteremtette Isten az embert, bár gondoskodott arról is, hogy mit kell ennie, de mégsem ezzel kezdődött az élet. Azt olvassuk, hogy megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette férfivá és nővé teremtette őket, azután megáldotta őket. Az önmagában is szeretett kapcsolatban élő Isten megteremti az embert, bevonva őt az önmagával való szeretett kapcsolatba, szeretett közösségbe. Isten képűségünk magában foglalja az Istennel való közösségre teremtettségünket. Szent Háromság lényének szeretett titkát leképezte a teremtett világba, és különösen a férfi és nő kapcsolatában. Az embernek Istent kell képviselnie a világban. Ez pedig csak akkor tudja, hogyha kapcsolatban marad az élő Istennel. Isten megáldotta az embert életadó munkájába való bevonásával, hogy adják tovább a tőle jövő életet, szaporodjanak és sokasodjanak, töltsék be a földet, majd felhatalmazta őket, hogy uralkodjanak. Isten életet és életre segítő jelenlétéből a teremtett világban. És csak ezután beszél arról, hogy és adott nekik minden maghozó és gyümölcsöt adó fának a termését. Elhelyezte őket az édenkertbe. Maguk is aktívan be tudjanak kapcsolódni a teremtés munkájába. Mi az élet ez alapján? Mi az élet a Biblia nagy története alapján? Az Istennel való szeretet kapcsolatban élve betölteni az Istentől kapott küldetést a teremtett világban, őt képviselve az élet kibontakozását szolgálni mindenben. Ebből egyértelműen választ kaphatunk Jézus kérdésére, hogy nem többe az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Mennyivel másról szól így az élet? Ha ennek fényében értelmezzük, ha ez az értelmezési keret, ha ez az a narratíva, amire nézve éljük az életünket, ha csak az alapszükségleteink kielégítése és azok betöltése miatti aggodalom határozza meg az embert, vajon nem degradálja el le, és nem veszi el az ember semmibe Isten csodálatos tervét és akaratát, amit az ember számára adott? Lehet, hogy sánta a kép, de kicsit olyan ez, mintha az orvosi stetoszkópot ruha akasztónak, a szikét kenyérvágónak használnánk. Mekkora badarság másra használni mindazt, ami gyógyításra, az élet szolgálatára találta ki? Vajon nem ugyanilyen badarság-e úgy élni az életünket, mintha csupán rólunk, egyéni szükségleteinkről, egyéni boldogulásunkról szólna, mintha csak a testi szükségleteink betöltése határozna meg minket. Ahelyett, hogy Isten képűségünk mély, szeretett titkában élve Istennel, egymással és a természettel, mindenhol az élet kibontakoztatását szolgálnánk. Egyrészt tehát szembesít Jézus azzal, hogy nem mindegy, hogy hogyan tekintünk az életre. Az a történet, az az értelmezési keret, ami alapján gondolkodunk, meg fogja határozni az életünket. Látjuk-e az Isten által elrendelt, az ő eredeti terve szerinti életet? Tudunk-e a minket körülvevő világ narratívájától mentesen gondolkodni? És tükröt is tart Jézus elénk, hogy vajon mi miatt aggódunk? Valóban létfenntartási kérdések felől aggódunk? Létünket fenyegető kérdések miatti aggodalmak határoznak meg? Ha igen, akkor jó híre van Jézusnak. A mennyei atya gondoskodni fog, mert sokkal értékesebbek vagyunk számára, mint a madarak és a mezei liliomok. Ha azért aggódunk, mert az életszínvonalunkat szeretnénk fenntartani vagy elérni, vagy aggódunk a körülvevő világ és körülményei miatt, akkor is van jó híre Jézusnak. Hiszen ha a legalapvetőbb dolgokban tud rólunk gondoskodni az Atya, akkor minden mást is rábízhatunk. Nem az a bűn, ha dolgozunk, nem az a bűn, hogyha előrelátóan tervezünk, ha kapunk anyagi javakat, hanem az, ha kihagyjuk Istent, és a munka, a pénz, a karrier kizárólagos céllá lesz, Isten pótléká, bálványá. Nem az a bűn, hogyha van bennünk nyugtalanság és aggodalom, hanem az, ha Istent kihagyva, akaratát félretéve, vele nem számolunk, nem bízzuk rá, újra és újra nyugtalanságunkat és terheinket. De menjünk tovább, nem csak az életről való gondolkodásunkat teszi nagyító alá Jézus, hanem azt is, hogy kik vagyunk, hogy milyen identitással éljük életünket. Istenhez tartozók, gyermekek vagyunk, vagy Isten nélkül valók, pogányok. Ezt mondja Jézus, ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Ilyesmikért a pogányok törik magukat. Jézus megparancsolja övéinek, hogy hagyják ezt abba, hogy csak a mindennapi szükségleteikre fókuszálnak, és ezáltal olyanok lesznek, mint azok a pogányok, akik csak a jelenért élnek, akik nem számolnak Istennel, sem a teremtettségben, sem a megnyilvánuló isteni szeretettel, sem az eredeti isteni tervvel. Még az Isten előtti helyes imádság kapcsán beszéltünk már arról, hogy a pogány emberek is imádkoztak a különböző isteneikhez, úgyhogy szaporították a szót, hogy minél inkább meg tudják győzni az istenüket, sorolva neveiket, hogy meggyőzzék, cselekvésre bírják saját ügyükbe isteneiket. Jézus azonban megerősíti, hogy az egyedüli igaz Isten már azelőtt tudja, mire van szüksége az embernek, mielőtt megkérdeznék. Jézus szavai rámutatnak arra, hogy az étel és ital miatti aggodalom, azaz Istenről való helytelen gondolkodásból fakad, miszerint Isten nem ismeri és nem törődik az ember szükségeivel. Jézus ezzel szemben azt válaszolja, a ti mennyei atyátok tudja, hogy szükségetek van mindenre. Az atya nagyon is mélyen törődik a teremtménye szükségeivel, és szeretné betölteni azokat. Jézus által olyan atyánká lett az Isten, akivel a bűneset óta tőle elszakadt ember újra szeretett kapcsolatban élhet. Akit megismerve, úgy, mint akinek öröme, akit megismerhet úgy, mint akinek öröme van abban, hogy gondoskodik az övéiről. Hogyha egészséges kapcsolat van szülő és gyermek között, nem éri külső támadás a családot, akár egy súlyos krízis, háborús helyzet, akkor nem kérdezgeti minden nap a gyerek a szüleit. Biztos, hogy teszel ki nekem ma reggelit az asztalra? Holnap is fogsz kitenni? Egy szerény körülmények között élő, de elfogadó, gondoskodó, szerető családban nem kételkedik a gyermek abban, hogy fog kapni reggelit, ebédet, vacsorát. Csak jelen van. Ott akar lenni, ahol a szülei vannak. Időt akar tölteni a szeretett kapcsolatban, játszani akar, élvezni akarja a jelenlétüket. Ha Isten mennyei atya, akinek gondja van az egész teremtett világra, a legkisebb fűtől a madarakig, ne figyelne a gyermekeire? Ha mi gonosz létünkre tudunk gyermekeinknek jót adni, azt képzeljük, hogy a szerető mennyei atya másképp áll hozzánk. Jézus arra szólít fel, hogy ne éljünk Isten nélküli életet. Ne rekesszük ki Istent a hétköznapjainkból, az aggodalmainkból, a félelmeinkből. Ne engedjük, hogy a világ gondjai, megtörtségei bizalmatlanokká tegyenek minket a Szent Háromság Istennel szembe, hogy elhomályosítsák az ő szeretetét szívünk szemei elől. Fájdalmas volt a lekcióban olvasni, hogy a Zsoltár író elénk tárja, hogy Isten mennyire bánkódik a népe hitetlensége miatt. Annak a népnek, amelynek az lett volna a küldetése, hogy életével bizonyságot tegyen Isten szabadításáról, hatalmáról, szeretetéről, folyamatosan kételkedik. Folyamatosan megkérdőjelezi Istent. Nem, hogy nem bízza rá magát, hanem úgy tűnik, mintha tesztelné. Na, tudsz? Most tudsz cselekedni? Tud enni vagy inni adni? Isten pedig haragra gerjedt, amikor nem hittek ő benne, és nem bíztak segítségébe, mert ő folyamatosan bizonyított. Ő folyamatosan megmutatta népének hatalmát. Mit várt volna Isten a népétől? Hogy mivel szövetséges kapcsolatban vannak, ahol Isten már a szeretetét és hűségét olyan sokféleképpen bizonyította, azt várta, hogy a népe bízza rá magát minden nap, mint gyermek a szüleire, és kérje el az aznapra való gondoskodást. Ehelyett mit csinál Izrael? Méltatlankodik, morgolódik, lázadozik, mert nagyobbnak látja a saját hiányát és szükségét, mint Istenét. Jézus maga is ismerte a kenyér, a víz és a lakhatás hiányát. Ő nem azt mondja, hogy tegyünk valami olyasmit, amit ő sosem tett. Ő ismerte a hiányt, de ismerte az ő Istenét is. és bízott szeretetében, gondviselésében, és arra biztatja a tanítványait, hogy tegyétek ti is ezt. Ő benne, ő általa, lássátok nagyobbnak, lássuk nagyobbnak Istenünket, mint a szükségeinket. És éljék életüket, és éljük életünket újra abban a számunkra édenkert óta megálmodott szeretet kapcsolatban, ahol, mint tanítványok, újra és újra merhetünk gyermekek lenni. Úrvacsorában leszünk majd együtt. Amikor Isten elé állunk, megvallhatjuk előtte azt, amikor hitetlenek, kicsinyhitűek, bizalmatlanok voltunk. Amikor úgy éltünk, mint a pogányok, nem úgy, mint gyermekek. Kérhetjük, hogy gyógyítsa meg bennünk a róla kialakult, helytelen, magát távol tartó, büntető istenképet. Kérhetjük, hogy Jézusban a Szent Lelk által állítsa helyre a szívünkben a megtört bizalmat, és tanítson újra feltétel nélkül benne bízni. Hogy ugyanazt a hitet munkálja bennünk, mint ami Jézusban is ott volt. És végül, miután Jézus elmondta, hogy mit ne csináljanak, azt is elmondta, hogy mit csináljanak. Keressétek először Isten országát, és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Milyen kérdéssel szembesít ez? Mi a célunk? Szükségleteink körüli forgás, vagy Isten országát és az ő igazságát keressük. Az itt szereplő dzéteó görög ige egyszerre jelent keresést, kívánást, törekvést. Ez alapján a kérdést így is megfogalmazhatnánk, mire törekszünk? Törekedjünk először keresni az Isten országát. Mit kívánunk? Kívánjuk először az Isten országát és az ő igazságát. Mit keresünk? Keressük először Isten országát és az ő igazságát. Ráadásul ez az ige folyamatos jelenben van. Nem egyszer megtörtént, és ez mindig megy zsebemben van, hanem újra és újra való, akár bűnbánatot, akár bizalommal való Isten előtti megállást. Minden nap az, amit teszünk, mondunk vagy gondolunk, lehet az Isten uralma alatt. Arra vágyik Isten, hogy szintere legyen a mi életünk az ő szeretetének és hatalmának, ahol az élet több, mint a szükségletek kielégítése, ahol nem a pénzzel megvásárolható dolgok miatt aggódunk, hanem a Jézus által földre érkezett királyság jogaival, felhatalmazottságával, gyermeki identitással és új célokkal élhetjük életünket. És a Jézussal való kapcsolatban pedig egyre inkább megismerhetjük az Atyát, a legfőbb adakozót, a nagy lelkű ajándékozót, mert úgy szerette Isten a világot. Jézust adta, érted és értem, hogy ne a halál, az elválasztottság, a félelem és a szorongás uralja a szívünket és az életünket, hanem a megváltottság, a szabadság, az örök élet, az itt és mostban is. Isten nagy lelkű, kegyelmes és tékozlóan bőkező szeretete Jézusban érkezett el hozzánk, aki tökéletesen mutatta be számunkra, mit jelent az Atyával való szeretet kapcsolatban való élet, az élet szolgálatának tökéletes betöltése. Amikor a Golgotán azt mondta, hogy Atyám, kezedbe teszem le életem, akkor a legmélyebb gyermeki bizalmat élte elénk. Amikor azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor az Isten által kapott mennyei küldetést maradéktalanul betöltötte. Vagyis Isten teremtői munkáját folytatta, szolgálta az élet kibontakozását. Halálával és feltámadásával pedig eltávolította az Isten és ember közötti ledönthetetlen válaszfalat, a bűn, a halál valóságát, és megnyitotta az utat az örök életre. Szent Lelk által pedig ennek a valóságát munkálja az itt és mostban is. Amikor igent mondunk, a kereszten megjelent atyai szeretetre, az alapvetően meg fogja változtatni az Istenről, magunkról és a teremtett világról való gondolkodásunkat. Amikor őt tesszük első helyre, imádság és engedelmesség által kiszolgáltatva az életünk minden területét neki, akkor ezáltal újra és újra visszahelyezzük magunkat abba a szeretett kapcsolatba, ahol egyszer már befogadottságra és otthonra találtunk. Ahol újra és újra lehetünk gyermekek, bízók, akik szeretettségben, atyai gondviselésben élhetik életüket. Akik számára kedves az, amire Jézus hívja őket, hogy az ő követése az első helyen legyen az ő életükbe. Nem egy idegen, kívülről érkező, rájuk erőszakolt parancs az, hogy de keressétek először Isten országát, hanem maguk is vágyják szívből keresni, megismerni a szerető atyát, megismerni, hogy mi ez a szeretet, ami a megváltásban, és ez az új élet, ami az ember élet. Szeretik az Isten országát. Szeretik az Isten igazságát. Paradox módon, ha a tanítványok Isten dolgait, az ő uralmának megvalósítását helyezik előtérbe, meg fogja adni Isten, azt ígéri az élelmet és a ruhát is. De ezt nagyon jól tudjuk és tapasztaljuk, hogy nem jelenti azt, hogy nem jönnek nehéz idők. Nem jelenti azt, hogy soha nem érnek minket nehézségek. Újra beleolvastam Müller György életrajzáról szóló könyvbe, aki az 1800-as években Angliában árvaházat alapított lehetetlen körülmények között. Semmilyen nem volt. És azt mondta, hogy én téged szolgállak. Annyi árva gyerek van itt. És napról napra tapasztalta meg, hogy igent mondott Isten, és Isten is igent mondott ő rá. És először 300 gyereket tudott befogadni a létrehozott árvaház, és megélték azt, hogy eltörik a kéménycső, nincs miből megjavítani, és rossz az idő is, és imádkozik. Újra és újra visszahelyezi magát tudatosan az Isten jelenlétébe, ahol ő otthon van, ahol szeretett, befogadott, ahol gyermek, ahol bízhat, mert van egy mennyei atya, akinek gondja van rá. És arra az időre, arra két napra, amíg kicserélték a csövet, azért imádkozott ez a Müller György, hogy legyen déli szél, meleg, legalábbis ne fagyjanak meg addig a gyerekek, és olyan munkások jöjjenek, akik hip-hop befogják azt a csövet foltozni, és az egész rendszert megcsinálják. És másnap déli szél fújt. Nem kellett fűtés. És az emberek, akik dolgoztak, azt mondták, hogy addig haza nem megyünk. Megcsinálták. Jó volt ezt olvasni, miközben azt gondolom, hogy kell, hogy Isten gyógyítsa a szívünket. Amikor vártuk, és nem úgy érkezett az ő szeretete és gondviselése. De a Krisztusban ránk áradt, tékozló, ajándékozó, atyai szeretetbe kell újra és újra visszatérnünk, mert különben céltévesztett, szorongó és aggodalmaskodó emberek maradunk. Muszáj a kereszt erejébe, és az ott ránk áradt kegyelembe bíznunk és élnünk. Ő azt szeretné, hogy minél inkább megélnénk a megváltásunk erejét, gazdagságát, és ezért hív bennünket arra, hogy tegyük az ő gondjait az első helyre. Újra és újra megélve király gyermeki identitásunkat, rábízva minden dolgunkat, minden terhünket. Várja, hogy átadjuk neki az első helyet, hogy egyre bőségesebben megtapasztaljuk a lelke bennünk munkálkodó erejét, és bennünket is élet kibontakoztatókká tegyen az ő mennyei tervének, akaratának munkálóivá, lelke által. Legyen így. Ámen.
Gyertek, imádkozzunk.
Csak így szeretnénk tovább menni az életünkben, ezeknek a szavaknak az áldásával. Ezzel a teljes felét fordulással, minden másodpercben a te jelenlétedben tovább élni az életünket, de megvalljuk, hogy átszövi az életünket az aggodalmaskodás. Olyan sokszor az a valóságunk, hogy nem csak bízni vagyunk képtelenek benned, hanem egyszerűen eszünkbe sem jut, hogy feléd kellene fordulnunk. Nagyon sokszor minden gondolatunkat az határozza meg, hogy ami körülvesz, a körülményeink, az anyagi dolgaink hogyan fognak alakulni. És végül képtelenek vagyunk nem csak hálásnak lenni, hanem egyáltalán hozzád fordulni. Könyörgünk Istenünk azért, hogy tedd végtelen jelen idővé az életünkben azt annak a csodáját, amit már megtettél velünk. Újra feléd fordulunk a mai napon, és élvezzük a templom ablakán betörő napfénnyel a te jelenlévő szent lelkednek az áldását, azt, ahogyan megszólítottál ma minket. És úgy akarunk tovább menni innen, Istenünk, hogy a szívünkbe zárunk, és nem felejtjük el, amiket velünk tettél. Áldunk téged azért, hogy újra és újra emlékeztetsz bennünket a te csodáidra, és könyörülj rajtunk, hogy tudjuk ezeket becsülni, és újra és újra magunkat is képesek legyünk emlékeztetni ezekre. Köszönjük azt a rengeteg ajándékot, amivel körülveszel, mert ahogy visszaemlékszünk a te szavaidra, valóban minden, ami az életünk része, ami a környezetünkben, a miénk, az valójában mind a tiéd és tőled van. Köszönjük mindezt neked. És most együtt imádkozunk azokért, akik oly sok minden nehézségen mennek keresztül a környezetünkben, valóban az életüket veszélyeztető nehézségek miatt aggodalmaskodnak. Kérlek, hogy kérünk téged egy szívvel azért, hogy áld meg őket a te szeretetteddel, vedd körül őket a jelenléteddel, és rontsd le a kísértő és a gonosz munkáját. Így imádkozunk a háború mielőbbi befejezéséért is. És most folytassuk imádságunkat az Úrtól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg kérünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, sőt szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.